Fordító most megbántásodra, ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyház feladata a világban nem csak a segítőszolgálat, hanem a keresztény hit kifejezett hirdetése és tanítása is, mondta Erdő Péter. A bíboros esztergom budapesti érsek Jézus missziós parancsának sürgető aktualitását hangsúlyozta a budapesti Szent István bazilikában. Erdő Péter az egyház társadalmi tanítását és munkáját bemutató, péntektől vasárnapig tartó katolikus társadalmi napok záró szentmiséjén arról beszélt, a rendezvény alkalmat adott, hogy hitünk alapján szembenézzünk olyan kérdésekkel, amelyek egész társadalmunkat foglalkoztatják. Ezek a programok arra köteleznek, hogy mélyebben belegondoljunk, mit ad hozzá keresztény küldetésünk a világ életéhez. Kitért arra az első tanítványok korától máig gyakran felmerülő kérdés, hogy lehet-e üdvözülni az egyházon kívül. Erdő Péter a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű dokumentumára hivatkozva hangsúlyozta. Valljuk, hogy maga a keresztség a megszentelő kegyelem állapotába emeli az embert, akinek ha igaz életet él, vagy bűnös ugyan, de igaz bánata van, lehetősége van az üdvösségre. Isten kegyelme azonban Krisztus megváltó műve folytán osztályrésze lehet azoknak is, akik nem tagjai a katolikus egyház közösségének, de valóban őszintén keresik és követik Isten akaratát az életükben. Új módszert mutattak be a szennyvízben előforduló fertőző betegségek monitorozására egy európai együttműködés keretében az ELTE komplex rendszerek fizikája tanszék kutatói. Az eljárás egyszerre több ezer fenyegetés forrását is képes feltárni. A kutatásról szóló tanulmány a Nature Communications című folyóiratban jelent meg. A metagenomikai alapú módszerek, amelyek a metagenomot, vagyis az adott mintában található élőlények DNS állományának, genomjának összességét vizsgálják, lehetővé teszik akár több ezer potenciális patogén egyidejű nyomon követését is. Október 1-ével Budapesten is működésbe lép az Országos Mentőszolgálat által biztosított új betegközpontú ügyeleti rendszer, melynek hívószáma 1830. Az Országos Mentőszolgálat kiemelt céljának nevezte, hogy az egységes alapellátási ügyelet, hasonlóan a vármegyékhez, amelyek már csatlakoztak, a fővárosban is minden betegnek egyszerűen elérhető, állapotának, szükségleteinek megfelelő, magas színvonalú ellátást biztosítson. Az ország más területein másfél éve működő új ügyeletben eddig több mint 900 ezer beteg kapott szakszerű ellátást. Budapesten október 1-től a nap 24 órájában elérhető lesz a központi ügyeleti szám. Az M31-es autópálya Gödöllő felé vezető oldalán az M31-M3-as csomópontot megelőző szakaszon betonburkolatjavítási munkák kezdődnek, és elkezdik a szakemberek a terelés kiépítését, közölte a Magyar Közút Non-Profit ZRT. Hétfőtől a felújítási munkák teljes ideje alatt, várhatóan október 15-éig, az M31-es autópályán az M3-as autópályára vezető lassítósávot lezárják, a forgalom csak egy sávon haladhat. A sávzárás mellett az M3-as autópályára történő felhajtás és a Gödöllő felé történő lehajtás folyamatosan biztosított lesz, tették hozzá. Pályakarbantartás miatt munkanapokon korlátozások lépnek életbe októbertől a gyermekvasút közlekedésében, közölte a MÁV Inform. Tájékoztatásuk szerint október 1-től várhatóan november elejéig a vonatok munkanapokon csak a vonal egy részén járnak. Hétvégenként azonban tekintettel az őszi jelentős kiránduló forgalomra a teljes vonalon korlátozás nélkül közlekednek majd a szerelvények. Híreink végén az időjárásról. A középső ország részben és keleten lehetnek felhősebb körzetek is. Másutt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. A Dunántúl szélcsendes részein foltokban köd képződhet. Csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél veszít erejéből, de keleten elsősorban a Tiszántúlon továbbra is élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a szélvédett fagyzugos részeken 0 fokra, vagy akár talajmenti fagyra is számítani kell.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség egyik jelöltjével beszélgetünk. A riporter Pap Ildikó.
A lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen, és egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így... Valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami... Tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek. De még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
Igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem talán, vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel, mi történt utána?
Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó, mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ezt, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként, nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy oké, értem, uram, szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata és mi és már emeltik. És arra gondoltam, hogy ó, milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó, messze van.
Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon. És aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben. De hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett ott hagyni. Nem is egészen tudom, hogy, de hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon, hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében, körbe kérdezgetve, összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és rábögtem. A szalözi nővérekre sikerült ráböknöm, Pest Hidegkútiakra. Egy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna. És egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság, vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarat a dologban. Szóval elmentünk. És főleg kérdéseket szült bennem az a szűk hét, nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt, de hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket, és közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni, megint megkerestem a lelki vezetőmet. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én nyeresen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának, magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét. És hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam, olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét, eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab, és tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel, ebben így nem volt több. Egy másfél-két napot még így ott voltam, és így száldostam így egyik helyről a másikra.
Az egy első lépcsőfok, hogy végre meghoztam egy döntést, és akkor nem a családi élet, hanem a szerzetesi hivatás. Na de hol? Hát annyi közösség van.
Igen, de hogy innentől kezdve az fontos volt, azt hiszem, hogy tudom, hogy az Istennek igent mondtam, és innentől kezdve igazából persze nagyon fontos a közösség, de hogy már ebből, hogy akkor az Istennek kimondtam ezt az igent, ebből már úgy lehet jobban táplálkozni, vagy hogy így, hogy érteteszem, hogy róla szól ez az egész. Igen, ez mellbevágó volt persze, hogy hogyan keres az ember közösséget, tényleg rettenetesen sok közösség van, főleg mondjuk női közösségek. Kicsit ez, hogy most akkor hogy bökök, vagy hova bökök. De aztán majd bizonyosodott az is, hogy így valahogy elém kerül, elém hozza azt, amit elém kell hoznia. Szóval elkezdődött az egyetemnek a második éve, és akkor már lehetett menni Kolozsvárra, és én a legelső szentmisémre betévedtem a ferences templomba. Én nem ismertem előtte ferenceseket. Az így megfogott, hogy hát ők is szerzetesek, és akkor így az így jó volt így a gimnáziumban is, hogy itt sohantak a folyosón, hát akkor elmegyek ide misére, megnézem. És volt egy csoporttársam, és ő javasolt egy katekézis sorozatot, hogy így hétfőnként lehetett járni ide a testvérekhez. Mondta, hogy ő előző évben, hát amennyire így lehetett ott a mindenféle korlátozás között, akkor így járogatott, és hogy nagyon-nagyon jó, és hogy nagyon nagy szeretettel tudja egy ajánlani. Hát és akkor elmentem az elsőre, a vállamon a hegedűvel, nem tudom miért volt ott, de mindegy is, mert hogy az volt a lényeg, hogy kifelé jövet, a testvér, aki tartotta, mindenkivel kezet fogott, és mindenkitől személyesen elbúcsúzott. Szóval, hogy odaértem én, a vállamon a hegedűvel kezet fogtunk, elköszönt, majd így hátra pillantott így a hegedűre, azt mondja, hogy csütörtökön van az egyetemista csoport, nem jön ezzel élni. Hát és én ott nagy hirtelen, mit lehet erre mondani? De persze. Szóval elmentem csütörtökön, és azt hiszem, hogy ez a közösség, ez az egyetemista közösség, az életemben az a közösség, ami nagyon sokat formált, nagyon sokat tanultam az emberektől, róluk, magamról, és hát nem utolsó sorban az Istenről, és hogy nagyon-nagyon sokat tanultam, vagy sokat tapasztaltam, vagy hogy így meg elsőre is, így az életemben a ferences lelkiségből. Hát így kezdődött az én ferencességgel való ismerkedésem a katekézissel, aztán az egyetemista csoporttal, ahol így eleve egy nagyon vagány csapat volt, de hogy akkor még így egyre bővülő kisebb csapattal még külön elkezdtünk összejárogatni, igazából semmi különös, csak így nem tudom együtt tölteni az időt, beszélgetni, és elkezdtünk egy sorba részt venni a ferences programokon, rengeteg programjuk van mindenféle korosztálynak, szuper, nagyon vagány programok, aminek nem mi vagyunk a célközönség, vagyis nem mi voltunk a célközönség egyetemistaként, abban mondjuk lehetett segítőként részt venni mondjuk fiatalabbaknak. Be voltunk vonva tényleg így a szervezésbe, ötletelésbe, mindenfélébe, és közben pedig ott a testvérek valahogy nagyon szépen, vagyis számomra nagyon szépen élték azt, amiről egyébként úgy időnként beszéltek is persze, hogy mi is ez a ferencesség, mi is ez a ferences lelkiség. Ilyen nagyon meghatározó élményem volt egy ponton, így velük kapcsolatban, hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy úgy szeretnek bennünket, mint ahogy az Atya szeret. Szóval végül is így mégiscsak nagyon fontos volt Kolozsvárra menni. Persze közben elvégeztem az egyetemet, de hogy azt hiszem, hogy ez emiatt, hogy én találkozzam ezzel, velük, meg így egyáltalán ezzel, hogy ferencessége miatt különösen. Ahogy így teltek a hónapok, egyszer csak így nem volt ez kérdés, hogy akkor a ferences családon belül keresek. Ezzel azért, hát nem is mondom, hogy egészen, de azért jócskán leszűkült a lehetőségeknek a köre. De hogy még mindig nagyon sok opció volt, akkor még azt kellett helyre tennem magamban, hogy monasztikus közösséget keresek, vagy pedig apostoli tevékenységet folytatót. Ez megint egy nem egyszerű kör volt. Próbáltam saját magamból kiindulni, hogy én mit látok magamnak, hát kvázi kényelmesnek. Vagy hogy mi az, amit így gondolok magamról, hogy látom magamat, és ez alapján mit gondolok. Hát ez megint egy zsákutca volt, viszont megtanította azt, hogy a hivatásomban tényleg nem egyedül vagyok, hanem az Istennel, és hogy ő tesz képessé, ő teszi hozzá azt, ami szükséges ahhoz, hogy meg tudjam élni. Ahogy ez az így megfogalmazódott bennem, ahogy az egész keresést, amit egy ponton elég erőltetett volt megint, így át tudtam adni így az ő kezébe. Abban a pillanatban a csapból is folyni kezdtek a kis nővérek, de szó szerint úgy, hogy szóval Erdélyben voltam. Ott a közösségnek nincsen háza sem, meg semmi, szóval, hogy nem is nagyon ismerik őket. És valahogy mégis mindenhonnan is nagyon durva volt. Meg is ijedtem először, hogy mi van, ha megint én csinálom. Akkor aztán, hát jött a nyár, a második végén, akkor már tudtam, akkor már nagyon közel volt, akkor készültem a Caminóra menni, szóval, hogy még az így kicsit késleltette a dolgot, de aztán a szeptember végén eljöttem egy napra Miskolcra. Körülbelül egy hete voltam itthon a Caminóról, testben voltam, itt lélekben még nagyon nem, vagy hogy még így kicsit olyan volt, mint hogy ott ticsörögne a szívem még ott a Santiago-ban a katedrális előtt, de hogy így eleve olyan jó volt az, hogy hát úgy kezdődött az egész nyílt nap, hogy így hogy vagyunk itt. És hogy én ezt így elmondtam, hogy én most egy kicsit úgy, hogy én nagyon régóta készültem, vagy így szerettem volna itt eljönni, de most így igazából nem teljesen vagyok itt, viszont eljöttem mégis, mert hogy utána ne legyen bennem az, hogy miért nem jöttem, mert hogy tudom, hogy mennyire készültem, hogy mennyire szerettem volna. És ki tudja, mikor lesz legközelebb. És el kellett tennie még egy jó két hónapnak, mire így sok minden egyébben így odaértem, hogy feldolgozzam ezt is így a kaminus tapasztalatokkal is, meg mindenfélével együtt. És akkor december elején tudtam visszamenni egy ilyen hosszú hétvégére, és igazából akkor így olyan volt, hogy így, mintha így hazaérkeztem volna, így Miskolcra mentem, és akkor beléptem oda az előszobába, és nem tudom, tényleg, mint hogyha jó sokáig nem lettem volna itt, történtek volna egy perszei dolgok, és most így megérkeztem, visszaérkeztem.
Na de vágy, végül befejezted az egyetemet?
Hát befejeztem, szóval, hogy ez már a harmadév volt, már szinte fél év, mire egyáltalán így eljutottam Miskolcra, és akkor onnan, az, hogy az egyetemről azért viszonylag nehezebb is volt úgy elszakadni, vagy eljönni, messze is van, meg az, hogy ahogy így elkezdtünk beszélgetni arról egy következő alkalommal már a fél éves szesszió, a vizsgőidőszak után, amikor így el tudtam jönni egy hét, hát kb. Egy hétre így megint Miskolcra, hogy akkor így mit is szeretnék, vagy hogy így most így megint így felbukkantam, és akkor addigra már így ez bennem volt, vagy így megfogalmazódott, hogy szeretnék a közösségbe belépni. Hogy igen, és akkor így megbeszéltük, hogy akkor tulajdonképpen majd mivel jár ez. És akkor például ott volt az, hogy a különböző házakba ellátogatni egy-egy hétre. És akkor ez is olyan legúzás volt ott az államvizsgaírás közben meg minden, de hogy valahogy olyan szépen működött mégis. Addigra már persze így elkezdtem az egyetemen is így kommunikálni ezt, hogy nem azért hiányzom ennyit, mert nagyon tróger vagyok, vagy nem tudom, csak hogy azt hiszem, hogy így erre megyek. És ez így olyan jó volt, mert akkor így ők is tudták, hogy mi van. Tiszta volt, és amúgy így nagyon támogató, nagyon családias tanszék voltunk, meg teremtődött így rá a lehetőség, hogy így elejussak, de hogy befejeztem, igen, tavaly július elején államvizsgáztam, egyébként július végén már be lehetett volna költözni, meg hogy egyébként akkor szoktak beköltözni az emberek jellemzően, de akkor, hogy nekem, hát legyen még egy kis időm így hazaérkezni, vagy hogy így minden, akkor én szeptember elsőjén költöztem végül is tavaly.
Még nincs egy éve, hogy a Szent Ferenc kisnővéreinek a Miskolci rendházában vagy. Most te hogy érzed ott magad? Mit jelent számodra ez a jelöltség?
Nagyon-nagyon jól érzem magam. Áldott év volt, azt gondolom, hogy igazából nagyon nagy ajándéknak is tartom így a Jóisten részéről, vagy hogy így ilyen nagy-nagy örömben tartott meg, vagy hogy nagyon nagy örömet ajándékozott nagyon sokszor. Ez nem jelenti azt, hogy mindig minden egyszerű, vagy mindig minden könnyű, de hogy összességében egy nagyon-nagyon szép év volt így ilyen szempontból vele való kapcsolatban, a többiekkel való kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez így az ismerkedésnek az időszaka mindenféle szempontból. Ismerkedem vele, az Istennel. Kicsit így azzal, hogy én nekem így vannak elképzeléseim róla, a vele élt életről, és hogy valahogy ismerkedés azzal, hogy ezt ő hogy látja. Ismerkedés a közösséggel, olyan szempontból is, hogy mint közösséggel, egységében, meg az egyénekkel is, az egyes tagokkal is, és ismerkedés saját magammal is. Néha nagyon fájdalmas módon, mert hogy nem csak a szép dolgok kerülnek elő, hogy mi az, ami mondjuk könnyű, vagy mi az, amivel mondjuk ügyes vagyok, hanem nagy mesztelenségben előjönnek a gyengeségeim is.
De ugye a gyengeségeinkben meg erőt kapunk, még nagyobb erőt a Jóistentől, hogy amilyen szándéka, terve, célja van velünk, azt meg tudjuk valósítani.
Hát igen, és hogy ebben megint az nyilvánul meg, hogy ha minden mindig nagyon frankú és pöpec lenne egymagamban, vagy saját magamtól, akkor ott megint az jön elő, hogy akkor én egyedül akarom, vagy egyedül oldom meg ezt, de hogy a hivatás az nem ilyen. Szóval, hogy abban nagyon vastagon benne vagyunk mind a ketten, és hogy akkor működik, ha tényleg benne vagyunk mind a ketten, és ez nem azt jelenti, hogy én nekem semmit nem kell csinálni, hanem azt jelenti, hogy mindenki hozzáteszi a saját maga részét. Az Isten is, meg én is. Azt szeretné, hogyha közösen csinálnánk. Ez azért elég durva.
Kedves hallgatóink, Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik jelöltjével, Pap Ildikó beszélgetett.
Sírtál utánam, mert annyira szép.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy a szülők a teremtés rendjével összhangban nevelik a gyermekeiket, vagy inkább a trendekhez próbálnak igazodni. Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutató szerint a hit és a keresztény értékek stabil alapot adhatnak a gyermekek számára, különösen egy olyan világban, amit a bizonytalanság és az állandó változás jellemez.
A felnövekedő és gyenge személyiségnek, úgy, mint egy ilyen kis gyenge palántának az élet, tehát karóra van szüksége már, tehát ahol fölkapaszkodhat, hogy gyümölcsözővé váljon.
Új épületszárnyal bővült a Miskolc-Szirmai Református óvoda, erről is szó lesz mai adásunkban. A beruházásnak köszönhetően jelentősen nőtt az intézmény befogadó képessége.
Egy református óvod az egy különleges hely abból a szempontból, hogy a nevelés és a hitéletre nevelés az egyszerre, egy időben, egy helyen és egymást erősítve zajlik.
Ezekkel a témákkal várom Önöket műsorunkban. Kellemes rádiózást kívánok! Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy a szülők a teremtés rendjével összhangban nevelik a gyermekeiket, vagy inkább a trendekhez próbálnak igazodni, mondja Uzsaliné Pécsi Rita. Az organikus pedagógiát valló neveléskutató szerint a hit és a keresztény értékek stabil alapot adhatnak a gyermekek számára, különösen egy olyan világban, amit a bizonytalanság és az állandó változás jellemez. Kutatásai alapján azok a fiatalok, akiknek az életében jelen van az Isten kapcsolat, magabiztosabban állják a kihívásokat. A szakembert elsőként a férfi és női szerepek összhangjáról kérdeztem. Azt olvassuk a Bibliában, a teremtés történetben, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őt. De akkor hogy lehet, hogy mégis ennyire különbözünk egymástól, férfiak és nők?
Pontosan az, hogy két minőséget teremtett, ami egyet alkot, egy kerek egészet, és ez egy kiegészítő minőség. Éppen a különbözőségünk folytán lehetünk annyira összeillők, mint egy jobb kéz, bal kéz, mint a puzzle darabkák, ugye, hogy így alkotunk egyet. És nagyon szép ez így a Bibliában, hogy az Isten képmása, ugye, az a teljesség, az a tökéletesség, az a megszületendő harmónia, és egyikünk sem birtokolja egyedül. Ezt egyedül, hogy úgy mondjam, képtelenség létrehozni, hanem ez az együttes, ez az összeépülés, ez a kiegészülés, ez az egymásban lét, ez az egymásban lakozás tulajdonképpen, az, ami ezt a teljességet kiadja, és mindjárt ez egy feladatot is mutat számunkra, hogy találjuk meg azt, ami a saját lényünknek a sajátossága, és szeressük a másikban, ami az övé. Tehát én most nőként ne akarjak férfiasan, hogy úgy mondjam, helytállni, hanem én akarjak nőjes helytállni, és örüljek annak, hogyha van társam, ha vannak testvérek, mert ugye ez ugyanúgy nem csak a házasságban érvényes, hanem akár csak egy közösségben is, ahol a kétféle sajátosságot, a kétféle minőséget férfiak és nők hordozzák és képviselik.
Miért akarnak egyáltalán a férfiak egy kicsit nők lenni, a nők pedig férfiasak? Miben kell keresnünk ennek a gyökerét?
Átcsúsztak a szerepek egymásba. Itt az egyenjogúsításnál, vagy az egyenjogúságért való harcban egy rossz eszközt választotta a női nem. Van is, aki így fogalmaz, hogy elvették a férfiaktól azt az alkotó területet, behatoltak tulajdonképpen versenytársként a férfiak mellé, és nem ez lett volna az eredeti küldetésünk, hanem a férfiak mellé segítőtársként, vagy egyenrangú társként, tehát támaszként, vagy testvérként, vagy kiegészítő egységként mellé lépni. Na most abban a pillanatban, hogy versenytársként lépünk be ebbe a helyzetbe, itt ilyen kiütéssel győz valamelyik. Na most, hogyha nagyon erős volt ez a feminista mozgalom. Azt tapasztaljuk, hogy számos olyan terület, ami korábban akár a férfiaknak volt a sajátjuk, elnőiesedett. De ezek nem úgy nőiesedtek el, hogy női attribútumokkal telítettük meg őket, hanem hogy át akartuk venni a férfiakét. Na most itt egy nagyon-nagyon automatikus felcserélődés elkezdődik, hogy a férfiak akkor miután, hogy úgy mondjam, elvettük a vadászmezejüket, ezért kiszorulnak, és akkor átmennek a női területre. Tehát, hogy kezdenek azzal, vagy szeretnének azzal, hogy úgy mondjam, érvényesülni akár a külsőnek a vonzása például, ami egy kifejezetten a széppel való vonzás, ez egy női attribútum volt mindig. Na most attól kezdve, hogy a férfi test is, hogy úgy mondjam, belelépett ebbe, hogy a külsővel való vonzás, mert azok a területek, ahol igazán férfias lehetett, azok elvesztek számára, mint külön férfias területek. Tehát összemosódik, összecsúszik egymásba ez a két nemi sajátosság, és lassan már észre se vesszük, és ezt tartjuk, hogy úgy mondjam, normálisnak. De ebből nem sok normális viselkedés és szerep minta kerül ki, mert azért ezek sokkal ősibb mintázatokra épülnek bennünk, és biztos vagyok benne, hogy ezt minden férfi és minden nő érzi úgy az első pillanatra. Tehát amikor úgy először megyünk be erre az idegen területre, ami a saját lényünkkel, a valónkkal nem harmonizál, akkor furcsa is. Van egy bizonyos csoportnyomás, és ez a csoportnyomás ez képes felülírni ezeket a mély ösztönöket is akár, amikor sokszor mondja azt, hogy de ez így jó, ez így pont jó lesz, és legyél csak, igen, egy nőnek, legyél csak katonás, legyél férfias, ezt így kell. És sajnos ebben a helyzetben egyszerűen polgárjogot vagy létjogosultságot kapott az, hogy nem a saját nemünknek megfelelő, vagy legalábbis azzal nem harmonizáló mintázatokat, magatartással veszünk részt egy közösségben.
Mondott egy nagyon fontos dolgot, a nő nem egyenlő a férfival, hanem egyenértékű vele.
Egyenértékű.
Mi a különbség a kettő között?
Nem egyforma. Tehát nem az egyformaságért harcoltak ugye még a feministák sem, hanem az egyenlő méltóságért, de nem az egyformaság. És ez átcsúszott. Tehát az, hogyha egyformák vagyunk, akkor pont azokat a sajátosságokat töröljük el, amitől egy személy pont éppen eredeti. És ez az eredetiségünk, hát ezt mondjuk ugye identitásnak, ez énazonosságnak, hogy ennek a legmélyebb gyökere, hogy ezt az én lényemet, a személyemet, ezt nőként viselem-e, vagy férfiként. Tehát ez egy egészen más minőség lesz, és hogyha ezt egyformásítom, akkor pont ezt a karakteres különbséget, ezt törlöm el, tehát nem lesz fekete meg fehér, hanem két szürke lesz, ami között nincsen különbség, és összemosódik.
A Biblia nagyon világossá teszi a nemi szerepeknek az alapjait. Milyen az ideális férfi, és milyen az ideális nő? Mert azt látjuk, hogy különbözik a gondolkodásunk, a viselkedésünk, a kommunikációnk, de mégis együtt egységben tudjuk megteremteni azt a harmóniát, amiről olvasunk a Szentírásban is.
Igen. Számos szakirodalom taglalja is, hogy ezekből a biológiai különbségekből is, meg a teremtésnek, tehát a sejtjeinkben hordozott különbözőségből milyen magatartásformák, milyen viszonyulások, milyen világlátás következik. Tehát a férfiak inkább a keretek meghatározása, annak a védelme, a hosszú távú célok, az erőt kívánó feladatok, a biztonság megteremtése, a női nemnek felemelése, tehát azt mondom, hogy minden férfi, vagy a fiainknak meg kéne tanítani azt, hogy ragyogtassák fel a közelükben lévő nőket, tehát és a nőknek pedig inkább ez az otthonteremtés, a gyengédség, a személyes odafordulás, a személyes megoldások, a finom megoldások, a szociális, az empatikus, tehát egyszerűen az idegrendszerünk is erre érzékenyebb, például a nőké. Tehát a nők az életközeliség, azok a hétköznapi élethelyzeteknek a finom személyes megoldása, a férfiaknak pedig annak a hosszú távú irányozása, hogy azért a hosszú távú cél ne vesszen el, hogy annak a biztonsága ne vesszen el, hogy annak az összetartozása, a nagy erőknek, a nagy céloknak, a nagy eszméknek a begyökeresztetése. Tehát így nagyjából ugye ezt tudjuk mondani. Persze mindannyiunkban van férfi és női tulajdonság, meg hormonok is, meg mindenféle, de ez a tendencia, ez tud szép harmonikusan összeépülni. És mind a kettőre szükség van. Tehát ezt nagyon lehet látni, hogy a rendre, a rendezettségre, a hosszú távú gondolkozásra, azoknak a szerkezetére, tehát a közösségnek a szerkezeti és akár a hierarchikus felépítésére nagyon nagy szükség van. Ez egy férfias megnyilatkozása egy közösségnek. De hogyha ebben nincsenek jelen azok a személyes megoldások, a törődés, a személyes odafigyelés, ezek a nőies és hétköznapi kis dolgokra való berendezkedése és ennek az érzékenysége, akkor az egy nagyon szikár és egy élhetetlen lesz. De hogyha csak ezek vannak benne, akkor meg szétfolyik az egész, és nincs egy medre. Tehát biztos, hogy érzékeljük ezeket a tendenciákat, és ezekben vannak persze átmenések, meg áthajlások, átmehetünk egymás szerepeibe, csak vigyük magunkkal az identitásunkat.
Ez velünk született, vagy nevelés kérdése, hogy hogyan viselkedünk a férfi, illetve a női szerepeinkben? Mi határoz meg mit?
Velünk születtek ezek az irányultságok, és hogyha hagyjuk ennek a természetes felnövekedését, és ezeket tudjuk támogatni, mert ismerjük ezeket, akkor ezek, hogy úgy mondjam, fölerősödnek, és egy nagyon jó mederbe kerülnek. Na most ugye a nevelés az nagyon sokat számít, és lehet szembe menni, tehát az emberi szabadság nagyon nagy. Abban nem nagy a szabadság, hogy már az első sejtünk férfi vagy női sejt. De ott már van szabadság, hogy ezt merre felé nevelem. Tehát azt mondom, hogy lehet más felé nevelni, de akkor szembe megyünk az összes sejtünkkel, és ebből igazán nagyon sok probléma származik. Rendkívül sok feszültség, nagyon sok torzulás, nagyon erős sérülések forrása is lehet. Tehát a kérdés, hogy ez belénk nevelte, nem belénk nevelte, tehát ez velünk születik, de azért azt látjuk, hogy a környezetnek nagyon nagy hatása van. Tehát a nevelés rendkívül fontos, hogy tudunk-e a teremtéssel együttműködő nevelés Isten elgondolásával nem megyünk szembe. De ez nem csak ebben mutatkozik meg. Tehát ez az egész nevelői mi voltunk, vagy szülői mi voltunk, tehát ez nem csak a nemi identitással kapcsolatban kell figyelembe vennünk, hanem tényleg akár például a természetnek a, most ugye a teremtésvédelem most nagy téma mostanában, de ez ugyanezt mondja, hogy együtt tudok-e működni Isten teremtési szándékával, vagy szembe megyek az egésszel. És ugyanígy ebben a kérdésben is, hogy felismerjük-e azt, hogy kinek teremtett Isten engem férfiként és nőként, a gyerekemet fiúként vagy lányként, és hogy belesimulok ebbe a teremtési rendbe, és ezzel együttműködve azt erősítem-e föl, vagy egyszerűen akármilyen divatnak, vagy ideológiának, vagy nyomásnak, vagy egy bármilyenféle ezzel ellenkező trenddel hajlandó vagyok együttműködni. Szóval ez az emberi szabadság.
Már pedig vannak olyanok, akik szembe mennek az Istennek a teremtési rendjével, gender ideológia, nagyjából 100 féle választott társadalmi nemünk van most. Ez egy profin megtervezett csoportnyomás?
Abszolút. A csoportnyomás egy nagyon, nagyon erőteljes mentális jelenség, tehát ez egy olyan, ahogy működik a gyomrunk, ahogy működik a szemünk, a látásunk, a pszichénk, így működik az emberi psziché, hogy egy tekintélyes csoportnak a rendszeres nyomására a saját meggyőződésemet is hajlandó vagyok felülírni. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes jelenség a 10 és a 30 éves korosztályban, tehát pont amikor a nevelés történik, ugye, amikor kialakul egy személyiség. Tehát ebből is látszik, hogy a nevelésnek mekkora nagy szerepe van. És ebben az időszakban, hogyha például egy fiatal nagyon sokat hallja, már pedig a gender ideológia nagyon erőteljes nyomást gyakorol a fiataljainkra, hogyha nagyon sokat hallja, hogy hát lehet, hogy rossz testbe születtél, és hát nem a férfi meg a nő szövetsége az, ami igazából a családot alkotja, hanem hát akármilyen, tehát ez a 100 féle is lehet. Hogyha például te ma férfinak érzed magad, az lehet, hogy holnapra megváltozik, és holnap te nőnek érzed magad, de lehet, hogy semmilyennek nem érzed, már nem is tudom elmondani, tehát a 100 félét most gondolja el, tehát szinte...
Engedje meg, hagy említsek egy nagyon abszurd példát. Franciaországban egy nő hozzáment egy hídhoz. Azon gondolkodtam, amikor ezt olvastam, hogy jutottunk idáig.
Ugye emlékszünk arra talán, amikor a Magyarországon is megjelent ez az első ilyen mesekönyv, hogy ugye véletlenül úgy találták a szülők, hogy ennek a mesének a végén a királyfi csókolja meg. Ez egy hihetetlen veszélyes helyzet, mert ugye a mese alakokon keresztül érzelmileg azonosulunk azokkal a szerepekkel. Ugye azt állította a gender tábor, hogy úgy mondjam, ó, hát egy mesétől nem lesz senki, még semmilyen változása. De nem láttam még olyan gyereket, amelyik egy mesét csak egyszer hallgatott meg. Tehát abban a képlékeny időszakban, amikor tanulja saját nemi identitása, még nem kialakult, nem szilárdult meg. Mondom, hogy az összes sejtjében ott van, de ugye ez a nevelésnek a helyzete, hogy ezzel együttműködve kap ennek megerősítést, vagy nem kap, hanem ott már elültetjük azokat a kétségeket, hogy hát miért ne? Hát lehet a királyfiba is szerelmes, és lehetne, és akkor ezeket így tulajdonképpen bemossa a gondolkodásába, az érzelmeibe, a tapasztalati világába lassan bebejön, és hát ez bizony, hát akármennyire furán hangzik, én ezt nem érzékenyítésnek nevezném, hanem megrontásnak. Azért, mert itt egy ilyen természetes, és a valóban az összes sejtjében mozgó ösztönzést, és isteni ösztönzést is semmibe veszünk, és ellentétesre fordítjuk, tehát mint hogyha ez nem is létezne, és elhajlítjuk, vagy például ez ugyanaz, mint hogyha egy növénykét nem engednénk nőni, és ez visszafordíthatatlan.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettem.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Új épületszárnyal bővült a Miskolc-Szirmai Református óvoda. A beruházásnak köszönhetően jelentősen nőtt az intézmény befogadó képessége. A Tiszán inneni Református Egyházkerület égisze alatt működő óvoda ettől a tanévtől kezdve 110 gyermek nevelését tudja vállalni 4 csoportban. Mindezt korszerű körülmények között, hiszen iroda, orvosi szoba, tornaterem és egy modern konyha is helyet kapott az új létesítményben. Az építkezés költségeinek döntő részét a fenntartó biztosította. A szirmai óviban a keresztény hit és értékek mentén nevelik a gyerekeket. Pedagógiai programja tevékenységközpontú, melyben fontos szerep jut a tehetséggondozásnak és a környezetvédelemnek. Az átadón készült összeállításunkat hallják.
Lassan már egy gombostűt sem lehet lejteni a szirmai óvodának a tornatermében. Hegyesi Károly főigazgatóval beszélgetünk, és abban az épületrészben állunk, ami megújult ennek a beruházásnak a keretében. Mi volt ez, ami indokolta ezt a fejlesztést itt Szirmán?
Hosszú évek óta dédelgetett álmunk válik ma valóra. Az előzményekhez talán visszakanyarodva annyit érdemes elmondani, hogy itt a szirmai városrészben 2012-ben került egyházi fenntartás alá az óvoda és az általános iskola, és az első néhány év után tapasztaltuk, hogy az óvodai férőhelyek tekintetében nem tudjuk kielégíteni azt az igényt, ami a városrészben mutatkozik. Voltak olyan beiratkozási időszakok óvoda tekintetében, amikor több elutasító határozatot küldtünk ki, mint felvétel támogató határozatot, és nyilván itt egyrészt volt egy szülői igény, ami felmerült. Másrészt volt az intézmény részéről is egy szándék a bővítés tekintetében, és én azt gondolom, hogy a fenntartó részéről is egy nagyon komoly szándék mutatkozott, hogy a szirmai óvodát bővíteni szükséges. A kérdés az volt, hogy ez milyen anyagi forrásoknak a felhasználásával tud megvalósulni. Végül több verziót végigfuttatva amellett döntött a református egyházkerület, hogy saját önálló források bevonásával hajtja végre ezt a beruházást. Ezért különösen is hálásak vagyunk, és nagyon nagy köszönettel gondolunk az egyházkerületnek a vezetésére, hogy ezt a erőforrást, ezt az anyagi bázist, ezt a rendelkezésre bocsátották.
Ez a bővítés azt is jelenti, hogy mostantól akár több gyermek járhat ebbe az óvodába? Terveznek gyermek létszámbővítést szeptembertől?
Az fizikai megvalósulása a beruházásnak azt jelenti, hogy a 3 csoportos óvodánk 4 csoportosra bővül, és így a óvoda befogadó képesség az 110 főre bővül, de ami szerintem ennél is fontosabb, vagy legalább ilyen fontos, hogy olyan 21. századi innovációknak, kihívásoknak eleget tenni tudó épület egységet tudtunk kialakítani, amely biztosítja azokat a kisegítő helyiségeket, amelyek a modern és hatékony nevelő-oktató munkához szükségesek. Tehát gondolok itt arra, hogy az épületen belül sikerült kialakítani egy külön orvosi szobát, nevelői irodát, egy olyan nevelői irodát, amely valóban biztosítja a konzultációs lehetőséget az egyrészt az itt dolgozó nevelők, óvodapedagógusok számára, de tágabb értelemben a református egyházkerület vezetői, óvodavezetői vagy óvodapedagógusai számára is egy találkozó helye lehetőséget biztosít. A fejlesztő foglalkozások számára, a tehetséggondozó foglalkozások számára szintén külön helyiséget tudunk biztosítani. A tornaszoba, ami egyébként egy nagy hiánya volt ennek az épületnek, hogy nem rendelkezett tornaszobával, most ez is megvalósul. Itt a mindennapos testmozgás, illetve a gyógytestnevelés foglalkozásokat tudjuk megvalósítani, és hát egy modern, minden igényt kielégítő konyhával is bővültünk, aminek szerintem óriási nagy öröme van, és óriási nagy lelkesedéssel vették ezt tudomásul a gyerekek is, hogy egy nagyon modern konyhából érkezik az a meleg étel, az a meleg ebéd, amit nap mint nap kapnak.
A tárgyi feltételeket felsorolta, de nagyon fontos a lelkület, hogy ezeket a falakat, a megújult falakat hogyan lehet megtölteni tartalommal, hogyan lehet ebből egy családias, minden szempontból református keresztény óvodát megvalósítani.
Egy református óvod az egy különleges hely abból a szempontból, hogy a nevelés és a hitéletre nevelés az egyszerre, egy időben, egy helyen és egymást erősítve zajlik. És én azt gondolom, hogy a mi intézményünk, a mi óvodánk egy ilyen intézmény, ahol elkötelezett pedagógusok vannak, akiket példaként tudunk állítani a gyermekek elé is. Ez az alkalom is azt bizonyítja, hogy hosszú várakozás után nagyon sok imádság és nagyon-nagyon sok fáradtságos munka eredményeként, de elérkezett az a mai nap, és ennek a közösségnek az az ereje mindenféleképpen megmutatkozik a mai alkalomban, hogy képes volt türelemmel kivárni ezt az alkalmat.
Kisné Holobrádi Enikővel, óvodavezetővel beszélgetünk ezen a mai napon, ami dupla ünnep az ön számára. Egyrészt, mert megújult, megszépült az óvoda, másrészt pedig szeptembertől kezdi el a vezetői tevékenységét ebben az intézményben. Milyen érzésekkel van most itt ezen a mai napon?
Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ezen a gyönyörű ünnepen, amikor megújul az intézményünk, és Isten kegyelméből, én is ebbe az intézményben, mint vezető szolgálhatom a családokat, és szolgálhatom a Jóistent, hogyha megkapom ezt a kérdést, akkor vajon mi is az érzés, amit meg tudok osztani? A hála. A hála a Jóisten, a Teremtő Isten felé, hála a vezetés felé, a fenntartó felé, és hála a sok-sok szülői segítségért, a szülők felé, a családok felé, akik ránk bízzák legnagyobb kincsüket, a gyermekeiket.
Milyen nevelési elveket képviselnek ebben az intézményben? Egy református intézményről van szó nyilván, ez már önmagában adja magát, de hát ugye azon kívül még rengeteg-rengeteg tevékenység van ebben az óvodában.
Az alapvető és a legfontosabb célunk az, hogy Isten gyermekeivé, keresztjén emberekké neveljük ezeket a gyermekeket, akiket a szülők ránk bíztak. Elsősorban a keresztény értékrend szerint határoztuk meg nevelési elveinket, céljainkat, de természetesen az országos programnak megfelelően a gyermekeket tevékenységbe ágyazottan neveljük, értékteremtő programokkal látjuk el, és innovatív új módszerekkel, robotméhecskével, Lego matematikával, vizuális tehetséggondozással, környezet tehetséggondozással szeretnénk még az egyéni képességeiket még jobban fejleszteni, a tehetségeiket kibontakoztatni.
Élethosszig tartó tanulás, nagyon sokat szokták emlegetni ezt a kifejezést, már ezt ebben a korban el kell kezdeni megalapozni?
A megalapozás az, ahogy a matematikai fejlesztésben mondjuk az algoritmikus gondolkodást ugye fejlesztjük, építjük a gyermekeknél, és más területen ugye a szerialitást is megemlítjük, nagyon fontos az, hogy alulról építkezve történjen a gyermekek fejlesztése. Tehát ebben az életkorban, az óvodás életkorban még az értékek kibontakoztatása, a kis csírák, a kis magok elültetése is, illetve a már meglévők továbbbontása a feladatunk és a célunk. Aztán persze élethosszígra való tanulás az mindannyiunkra jellemző. Ez legyen akár erkölcsi értékrendet, legyen akár kognitív területekre vonatkozóan folyamatosan történik valóban.
Mennyire új terep ez most az ön számára, hogy egy egyházi református intézményben kezdi meg a munkáját szeptembertől, mint a vezető? És mekkora felelősség?
Az én értékrendemet, az én életemet, inkább így mondom, három arapérére tudom helyezni. A család, a vallás és a néphagyományőrzés és a népértékek megjelenése. Ez a hármas egység határozza meg az életemet. Ezek mindannyian a gyermekkoromból gyökereznek. Onnan építem, és ezeket az elveket szeretném a vezetői munkámban is megmutatni. Az életemben is ezt igyekszem értékként hordozni. mindenképpen kihívás az, hogy egy keresztény értékeket magában hordozó intézménynek lehetek a vezetője. Kihívás, de azt gondolom, hogy Isten kegyelméből, és ha Jézus parancsát, a szeretetet követjük, akkor azt gondolom, hogy közösen a kollégákkal együtt gyümölcsöző lesz ez a munka.
Viktor Jánosné intézményi lelkésszel beszélgetünk az óvoda átadással kapcsán. Igazgatóra már szóba került részben az, hogy hogyan lehet lelkülettel megtölteni egy református óvodát. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ezt mondja a Szentírás. Hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani itt az óvodában?
Hát elsősorban szerintem nyitottnak kell lenni a gyerekek felé, és az ő igényeiknek, vagy az ő szintjüknek megfelelően közvetíteni Isten szeretetét, és felkelteni bennük az érdeklődést, mert nem biztos, hogy olyan családból jönnek, ahol ez természetes, hogy Istenről beszélnek, vagy Istenhez kapcsolódnak, de nyilván valamiért mégiscsak idehozták a gyerekeiket ezek a szülők, és akár a gyerekeken keresztül egy missziós területként el tudjuk érni a családokat is, és hát a gyerekeknek is egy olyan stabil gyerekkor tudunk esetleg biztosítani, ami ebben a zizi világban nem biztos, hogy megadatik nekik enélkül, a háttér nélkül.
Mindig megkérdezik, hogy mitől lesz református egy intézmény, és azt szokták erre mondani, hogy nem csak attól, hogy áldás békességgel köszönnek a gyerekek, és nem csak attól, hogy mondjuk hitoktatás van a falak között. Hogyan születik meg ez a lelkület? Vannak erre tudatos módszerek, vagy ez ösztönösen kell, hogy jöjjön minden dolgozóból?
Nyilván azért is van iskola lelkész, intézményi lelkész egy-egy református intézményben, hogy ezt valamilyen módon koordinálja. Többek között azt gondolom, én is ezért kaptam meghívást ide annak idején, 8 éve, és ezt próbálom képviselni az iskolai és óvodai dolgozók felé is, hogy legyenek nyitottak Isten igényére, a gyerekek igényeire, és hogyha bármi kérdésük van, vagy nehézségük, nem tudják, hogy hogyan kezeljenek egy nehezebb helyzetet, vagy egy gyerek élethelyzetéből adódó lehetőséget, akkor fordulhatnak hozzám, meg hát van az az iránymutatás, amit mondjuk hétfőnként megkapnak a gyerekek is az intézményi áhítaton keresztül, a pedagógusok, óvodapedagógusok járhatnak bibliakörre, lelki gondozása, és a családokat is próbáljuk úgy körülvenni, hogy Isten szeretetét ezen keresztül is megtapasztalják. Az nem biztos, hogy elsődleges, hogy református legyen, hanem inkább az, hogy az ige és Isten legyen a középpontban a szereteten keresztül.
Mi az a legalapvetőbb dolog, amit megtanít a gyerekeknek, amit minden nap képvisel akkor, amikor együtt van velük?
Azt mindenképp, hogy Isten szeret téged, akkor is, ha elrontottál valamit, akkor is, ha csúnyán viselkedtél, ahogy mondjuk a kisgyerekeknek, és hogy van módot kijavítani.
Barna Sándorral, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökével beszélgetünk a mai átadó kapcsán itt a Szirmai Református Óvodában. Püspök úr, milyen szerepet játszanak az óvodák az egyházkerület életében, és hol kap ezek között helyet Szirma?
A gyermekévek közül talán az első 7 év a nevelés szempontjából nagyon meghatározó. Én ezt egy François Xavier nevű jezsuita nevelőtől olvastam, aki azt mondta, hogy adjatok nekem egy gyermeket 7 évre, és utána azt tehettek vele, amit akartok. És ez azt jelenti, hogy ebben az időben a család és az óvoda az, amely eléri őket. Hát nyilván, hogy az iskolai esztendőkben is később majd formálható a gyermekeink, de az alapok lerakása az itt történik. Ezért mérhetetlenül fontos, még hogyha a játékos a foglalkozás, de az gyerekek itt tanulnak meg egymással barátkozni, egymást elfogadni, és hát reménység szerint itt indulnak el Jézus Krisztus felé is, hiszen amikor megkereszteltük őket, akkor azt ígértük az Úr Jézustunk, hogy tanítványaivá tesszük a mi gyermekeinket is, hiszen szeretnénk, hogyha Isten nagy családjához tartoznának.
A legtöbb esetben egy magvetéshez szokták hasonlítani az óvodai létet. Valóban így van? Ez egy hosszú távú, lehet ezt mondani, hogy befektetés a jövőbe a gyermek?
Mindenképpen ők a holnap emberei, a holnap világa, tehát a legfontosabb erőforrásunk a gyermekek. Én a választott ige alapján a Korintusiakhoz írott levél, első levél 3. fejezetéből vettem egy képet, amely a kertészkedés képét hozta. Veteményes kert, hiszen a angol és a német nyelven is talán az óvoda kindergarten, tehát egy veteményes kert, gyermekkert szó szerint az óvoda. Ez is mutatja az itt történő munkának a fontosságát.
Lezajlott egy Nagy Kárpát-medencei óvoda program, ebből, mint elhangzott, a Szirmai óvoda kimaradt, de az egyházkerület odaállt, és anyagiakkal is oda tette, amit oda kellett tenni. Kell-e gondolkodni a jövőben, új intézmények indításában, vagy inkább az a jó stratégia, hogyha a meglévőket próbálják meg megerősíteni?
Hát mindenképp az utóbbi, vagyis hogy ott, ahol már odáink vannak, ott valóban folyik keresztény minőségi munka. Aztán a lehetőségek alapján, hogyha Isten erre kaput nyit, akkor azt felismerjük, és akkor lehet bővíteni intézményeink számát.
Ezzel véget ért az Európa Rádió református közéleti műsora. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink! A Református Egyház műsorát hallották.